Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. 8 nappal ezelőtt, április 1-én az America First jegyében, gyakorlatilag az egész világgal szemben, hát 100 éve nem látott brutális viszontvámokat jelentett be Donald Trump. Az amerikai elnöknek a lépése nyomán itt világszerte a tőzsdék összeomlottak, és megnőtt egy globális vámháborúnak az esélye. Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő a mai Naprakész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy az amerikai védővámok azok hogyan érintik az Európai Uniót, az Európai Unió tagországait. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, képviselő úr! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóit, és köszönöm szépen a meghívást.
Képviselő úr, kezdjük azzal, hogy az Európai Unió kereskedelmi kapcsolata Amerikával az mekkora mértékű, tehát mennyire kell, mekkora összegekről kell itt beszélnünk?
Hát nagyon sok nullát kell az összegek végére, vagy nagyon sok nullát tartalmaznak ezek az összegek. A teljes világkereskedelem 30%-át teszi ki az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti, tehát a transatlanti kereskedelmi kapcsolat, ez egy óriási összeg tehát. Hogyha le kell fordítani ilyen napi összegekre, akkor naponta 4,5 milliárd euró vagy dollár értékű a transatlanti kereskedelem. Ez a világnak a legnagyobb kétoldalú kapcsolata, a legnagyobb kereskedelmi kapcsolata. Én remélem, hogy egy év múlva nem fogunk nosztalgiával visszatekinteni ezekre a dimenziókra, és múltidőben beszélni erről a kétoldalú transatlanti kereskedelmi kapcsolatról, mert itt nem a számokról van szó egyedül, és nem csak arról, hogy a cégek teszik ki ezt a kapcsolatot, vagy a cégeknek jó, a multinacionális cégeknek, vagy a nagy ipari szereplőknek jó ez a kétoldalú kapcsolat, hanem itt munkahelyekről beszélünk elsősorban. Munkahelyekről, és tehát emberekről és családoknak a megélhetéséről. Az Európai Unióban minden hetedik munkahely valamilyen módon kapcsolódik a kereskedelemhez, tehát ennek az egyharmada valamilyen módon kapcsolódik az Egyesült Államokkal való kereskedelemhez, és hasonló a helyzet az óceánnak a túloldalán is. Számítások szerint körülbelül 1 millió amerikai munkahely kapcsolódik a transatlanti kereskedelemhez. Na most ezt a helyzetet fogja újraértékelni az a vámháború, amely már meg is indult, tehát én nem beszélnék arról, hogy növekednek az esélyei a vámháborúnak, benne vagyunk a vámháború kellős közepében. Ez április másodikától kezdve egy valóság, amellyel számítani kell. Trump elnök a felszabadulás napjának nevezte április másodikát, akkor, amikor a Fehérháznak a rózsakertjében bejelentette az új amerikai vámokat, és megmutatta azokat a táblázatokat, amelyeket azóta az egész világ követ, vagy már mindenki emlékszik ezekre a táblázatokra. Most a mi szempontunkból itt többféle megközelítés lehet, hogy vajon április másodika az infláció napja lesz. Április másodikát úgy fogjuk számon tartani, mint a vámháborúnak az első napját, ez már majdnem biztos. Vagy pedig a legrosszabb esetben április másodika úgy fog lecsapódni egy fél év múlva vagy egy év múlva, mint a gazdasági recesszió napja, hiszen akkor, amikor például a német gazdaságra gondolunk, azért beszélek a német gazdaságról, mert beleszoktunk ugye az elmúlt időkben, hogy az Európai Unió gazdasági motorjaként említsük Németországot. A német gazdaság kitettsége az nagyon nagy az Egyesült Államokkal való kereskedelem szempontjából, autóipar, gyógyszeripar, acél, alumínium és a többi. És akkor, hogyha tudjuk, hogy hát az elmúlt években Németország 1% alatti gazdasági növekedést tudott felmutatni, akkor ebből recesszióba csúszni sajnos nagyon könnyű. Úgyhogy egy nagyon volatilis időszakot tett még ingékonyabb, még változékonyabbá ez az április másodika és az Egyesült Államoknak a bejelentése.
Mi az Európai Uniós válasz az amerikai védővámokra? Mert hogy most, mintha azt látnánk, hogy az Európai Unió inkább a béke felé, a békülékenyebb hangnemet üti meg, és nem azt mondja, hogy ha ti így, akkor mi is úgy.
Hát a viszont válasz az azért nem jó a gazdaság vagy a kereskedelem területén, mert hogy a Trump elnök által alkalmazott úgynevezett viszontvámoknak van egy illegális karakterje, vagy legalábbis nem szabályosak ezek a vámok, akkor, hogyha a nemzetközi kereskedelmi szervezet szabályaira gondolunk. Az Európai Unió lényegében egy szabályokra alapozó nemzetközi szervezet, hát mi vagyunk, mi 27 országnak a közös piaca szabályokon alapulva működik nap mint nap az Európai Unió minden területen. Tehát a mi kedvelt álláspontunk az, hogy a nemzetközi kapcsolatokat is, legyenek ezek politikai kapcsolatok, vagy kereskedelmi, gazdasági, védelmi kapcsolatok, ezeket mind valamilyen fajta nemzetközi szabályrendszerre szeretnénk építeni, és ezeket a nemzetközi szabályokat kell alkalmazni az Európai Unió szerint. Most nyilván, hogy egy szabálytalan helyzetben vagyunk az Európai Unió szempontjából, de mi szabályosan szeretnénk válaszolni erre a helyzetre, vagy ezekre a kilátásokra. Tehát stratégiai higgadtság, én gondolom, hogy ez az egyik nagyon fontos eleme az Európai Unió válaszának, nem kell semmit elsietni, hanem a szabályokat továbbra is alkalmazni kell, akkor is, amikor a partnerünk nem alkalmazza ezeket. A másik dolog pedig, hogy akkor, hogyha azt mondjuk, hogy higgadt módon a szabályokat alkalmazva akarunk válaszolni, akkor itt van egy pár elem, elsősorban az arányosság, tehát az Európai Unió válaszának arányosnak kell lenni, és a másik prioritás pedig az, hogy a tárgyalásokat szeretnénk előtérbe helyezni, tehát mi tárgyalni szeretnénk. Most a napokban is van egy parlamenti küldöttség Washingtonban, az Európai Bizottságnak a kereskedelmi biztosa is, Maros Sefcovic, megpróbált tárgyalni az Egyesült Államokbeli kereskedelmi felelősökkel. Egyelőre a tárgyalások nem tudnak igazából megindulni, mert hogy nincs mandátumuk a Trump közigazgatás embereinek. Az ottani felelősök nem tudják, hogy miről tárgyalhattak, mert nem kaptak mandátumot az elnöktől arra, hogy tárgyaljanak. Egyelőre csak a tárgyalásokról tárgyalunk. Egy nagyon változékony helyzet van, de az indulatos viszontválasz az egész biztos, hogy nem egy jó megoldás. Láthattuk itt a kínai példát. Kína válaszolt azonnal az amerikai vámokra, és már megkapta a viszont-viszont választ is, mert hogy mai nappal kezdődően 104%-os vámok lépnek életbe, amerikai vámok a kínai termékekre. Ez egy nagyon áldatlan helyzet, úgyhogy nyilván, hogy itt egyrészt ki kell várni, a tárgyalásokat meg kell szervezni, higgadtnak kell lenni, ugyanakkor föl kell mutatni az erőt, mert hogy az Európai Unióban itt most nekünk nem érdemes megijedni, mi tulajdonképpen dobogós szereplők vagyunk, az első három legfontosabb, legnagyobb úgy volumenben, mind értékben számított világkereskedelmi és világgazdasági szereplő, azok az Egyesült Államok, az Európai Unió és Kína. Tehát addig, amíg egységesek maradunk, addig, amíg az Európai Unió egy hangon tárgyal Washingtonnal, és mi a 27 tagállamnak az egységét meg tudjuk őrizni, addig mi dobogos játékosként, kereskedelmi játékosként eséllyel tudjuk majd kezelni ezeket az új kihívásokat.
Winkler Gyula, RMDSZ-es európai parlamenti képviselő a mai napra kész vendége, a Donald Trump által hirdetett vámháború kapcsán beszélgetünk. Ahogy említette képviselő úr, mától egy háromnapos egyeztetésen vesz részt az Európai Parlament amerikai kapcsolatokért felelős delegációja Washingtonban, de mivel az amerikai tárgyalópartnereknek nincs mandátuma Donald Trump elnöktől arra vonatkozóan, hogy bármiben is megállapodhatnak, ezért tárgyalnak arról, hogy tárgyalnak. Én azt látom, hogy itt két lehetőség van most. Itt vagy sikerül megállapodni, vagy egy teljesen új korszak fog kezdődni az uniós kereskedelem politikában. Ha sikerül megállapodni, akkor az a jó hír mindenki számára, ha egy új korszak kezdődik az uniós kereskedelem politikában, akkor az mennyire fog fájni nekünk, és nekünk kis Európai Uniós országok kis állampolgárainak.
Na most ez egy nagyon érdekes, illetve legalább két kérdés hangzott el, mind a kettő nagyon-nagyon érdekes. Az, hogy kezdődik-e egy új korszak, átrendeződik-e a világkereskedelem, és itt hangsúlyozom, nem csak az Európai Unió kapcsolatairól beszélünk az Egyesült Államokkal, hanem a teljes világkereskedelemről, mert hogy az Egyesült Államok beli úgynevezett viszontvámok, azok mindenkit sújtanak. Nem egyformán mindenkit, de mindenkit sújtanak. Na most ez egy politikai döntés. A Fehérházban egy politikai döntés született. Trump elnök nem tesz egyebet, mondja ő, mint a választási ígéreteit tartja be, vagyis azt ígérte a választásokban az elnök, hogy visszahozza az ipart az Egyesült Államokba, hogy újra teremti a megszűnt, a globalizáció által megszüntetett, ellopott munkahelyeket az Egyesült Államokba, és ezáltal most be akarja tartani a saját választóinak tett választási ígéretet. Nyilván, ha visszaemlékezünk az elmúlt hónapok és évek gazdasági tárgyalásaira, akkor meg kell mondjuk azt, hogy mi az Európai Unióban is régóta beszélünk az újraiparosítás szükségességéről. Romániában is nagyon sokat beszéltünk az újraiparosításról az elmúlt időszakban. Voltak olyan ágazatok, ahol sikerült is eredményeket, vagy nevezzük inkább őszintébben részeredményeknek, tehát értünk el részeredményeket. De a kérdés, amelyet fel kell tegyük, az az, hogy ez egymás ellenében jobban, könnyebben sikerülhet, vagy egymással együttműködve nagyobb lenne a sikernek az esélye. Az, hogy itt a következő hetekben valószínűleg, hogy mindenki tovább várni fog a fejleményekre, én ezt eléggé valószínűnek tartom, tehát nem fog itt kialakulni a megoldás a következő nagyon rövid időszakban, hanem itt a nyilatkozatháború is folytatódni fog. Ez a vámháborúnak az egyik jellegzetes arculata, vagy egy jellegzetes része, mert hogy látjuk azt, hogy minden, ami a Fehérházban eldől, az azonnal publikussá is válik. Tehát ebben a nyilatkozatháborúban, ebben az igyekezetben, hogy ugye mindenki, minden, a világ minden kormánya arról sopánkodik, vagy azért siránkozik, hogy nincsenek kanálisok a Trump csapatával való tárgyalásokhoz. Most egy érdekes dolgot kell majd megfigyelni, Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök utazik Washingtonba tárgyalni. Én azt nem láttam, nem tudom, hogy pontosan mi a napirendje ennek az utazásnak, de azt tudjuk mindannyian, hogy Meloni az egyik olyan európai politikus, akinek úgy tűnik, hogy van kanálisa, van nyitott ajtaja Donald Trump felé. Tehát az már egy érdekes dolog lesz, hogy miről fog tárgyalni Giorgia Meloni, az is érdekes lesz, hogyha ő esetleg miniszterelnökként megkíséreli azt, hogy valamilyen külön egyességet hozzon létre Olaszország és az Egyesült Államok között. Ez lenne a rossz forgatókönyv, mert hogy Olaszország nevében nyilván, hogy csak az olasz gazdasággal a hátad mögött tudsz tárgyalni, nem pedig az Európai Uniós gazdasággal és piaccal a hátad mögött, tehát ez ellentmondana az unió egységes fellépésének a kívánatával. Az, hogy mi van Romániával, és akkor ez a második kérdés, hogy mennyire hátrányosan érint bennünket. Itt nyilván, hogy két külön dologról kell beszélni, vagy két külön területről kell beszélni, ami közvetlen kereskedelmi, mármint Románia közvetlen kereskedelmi az Egyesült Államokkal. Ez egy olyan 2,5 milliárd euró értékű történet, amelyben Romániának kereskedelmi fölöslege van, tehát mi többet tudunk exportálni, vagy eddig legalábbis többet sikerült exportálni az Egyesült Államokba, mint amennyit onnan behozunk. A román nemzeti össztermék tulajdonképpen vagy 0,7, tehát 1%-a alatti értékekről van itt szó, nem egy akkora érték. Nyilván az Európai Uniós listát azt Németország, Franciaország, Olaszország vezetik, és mi elég távol vagyunk ezen a listán, de a mi gazdaságunknak ez egy fontos kapcsolat, és nem csak a gazdaságnak, mert ugye sokat beszéltünk az elmúlt napokban a stratégiai partnerségről, a védelmi együttműködésről, és arról, hogy milyen fontos partner ilyen szempontból, tehát nem csak kereskedelmi, gazdasági, hanem stratégiai partner és védelmi partner az Egyesült Államok Románia számára. És van még egy másik vonal, amit meg kell tekinteni, amely sokkal komolyabb, mint ez a 2,5 milliárd euró értékű közvetlen kereskedelem, ez pedig a közvetett kapcsolatoknak a területe. Romániából és Erdélyből is ezer száma van azoknak a cégeknek a száma, amelyek például a németországi autóiparnak, vagy a vegyiparnak, a gyógyszeriparnak a beszállítói, és akkor, amikor azt látjuk, hogy Németország a legnagyobb mértékben kitett Európai Uniós szereplő, a legnagyobb számok, a legnagyobb kitettséget is jelentik, akkor rájövünk arra, hogy nagyon könnyen megtörténhet az, hogy Románia gazdasági recessziót vagy gazdasági csökkenést importál Európából azáltal, hogy a beszállítói láncokon a romániai cégek azok a németországi, olaszországi, franciaországi cégeknek a beszállítója, amelyek az Egyesült Államokkal kereskednek. Ez tulajdonképpen a jellemző struktúrája ma a világkereskedelemnek, hogy itt nem a kétoldalú kapcsolatok összege a világkereskedelem, sem pedig a világgazdaság, hanem a beszállítói láncoknak a nagyon-nagyon komplex, komplikált hálózatából áll fel ma a világkereskedelem, hogy ezt a komplex, bonyolult hálózatot Trump elnök most szét akarja szálazni, vagy szét akarja bontani alkotó elemeire, vagyis a kétoldalú kapcsolatokra. Én nem tudom, hogyha ez egyáltalán sikerülhet, és azt sem tudom egészen pontosan, hogyha itt ez a romboló hatás megtörténik, akkor ennek lesz-e az a következménye, hogy visszatérnek a munkahelyek az Egyesült Államokba. Én most nagyon kétlem, hogy a könnyűiparban mindazok a munkahelyek, amelyek ma Bangladesben vagy Vietnámban léteznek, és onnan jönnek be a sportcipők, vagy a az ingek, polók és a többi a könnyűipari termékek az Egyesült Államokba, hogy van-e olyan munkaerő ma ott, amely hajlandó lenne elvégezni ezt a munkát, ezeket a feladatokat. Vagy pedig akkor, amikor új autógyártási egységek, új gyárak jönnének létre Amerikában a beruházások eredményeképpen, azok a gyárak majd amerikai munkásokkal fognak dolgozni, vagy netalántán robotokkal. Ezek mind nyitott kérdések, én nem tudok válaszolni ezekre a kérdésekre. Tudom, hogy könnyebb kérdést feltenni, mint válaszolni, de véleményem szerint a washingtoni kereskedelmi és gazdasági csapatban sincsenek meg ezek a válaszok, inkább csak vélemények vannak. Na most ebből egy olyan fajta volatilitás a kiszámíthatatlanságról most már pár perc alatt kétszer vagy háromszor szóltam, de ez a kiszámíthatatlanság pontosan a legdestruktívabb jellege, hiszen a jelenlegi helyzetnek, hiszen hogyha valaki egy üzletemberrel beszél, és megkérdezi azt, hogy mit szeretnél, inkább támogatást, adócsökkentést, vagy kiszámíthatóságot, akkor én azt hiszem, hogy az üzletembereknek a 99%-a azt mondja, hogy kiszámíthatóságot kér elsősorban, hogy az üzleti terveket hosszabb időre tudja összeállítani.
Winkler Gyula, RMDSZ-es európai parlamenti képviselő a mai napra kész vendége. Az amerikai vámháború kapcsán beszélgetünk. Említette képviselő úr Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök asszonyt, aki az is elképzelhető, hogy a saját országa számára próbál meg kialkudni valami sokkal jobbat Amerikától, mint amire számíthat az Európai Unió. Az egység jelenleg megvan az Európai Unió tagországai között, vagy kezdenek megjelenni a különutasok?
Én úgy vélem, hogy jelenleg egység van, legalábbis hétfőn a kereskedelmi miniszterek találkozóján Luxemburgban azt láthattuk, hogy egység van egy pár fontos szempont tekintetében. Az egyik az, hogy együttesen kell választ adni, a másik, amiről beszéltünk már, a stratégiai higgadság, a harmadik talán az, hogy a védekezés mellett támogatásra is szükség van, és erről még nem beszéltünk, ez nagyon fontos. Tehát én úgy vélem, hogy az egység megvan, az egységet megtartani igencsak esélye van az Európai Bizottságnak, mondjuk az Európai Uniónak, és ehhez az egység megtartáshoz rugalmasságra van szükség. Na most kérdés az, megvan a rugalmasság? Jelenleg úgy tűnik, hogy igen, és azonnal meg is adom a példát arra, amely indokolja az állításomat. Az első egy hónappal ezelőtt március közepén bejelentett amerikai vámokra, ezeket az acél, alumínium termékekre, és ezekből származó komponensekre kivetett adó, a 25%-os adó. Ezek esetében már megvolt az Európai Uniós válaszlista, ez az a híres hírhet lista, amelyken az Irviski, meg a Harley Davidson, meg a Farmer nadrágok voltak. Na most ez a viszont válasz, ez egy 28 milliárd euró értékű csomagot jelentett volna. Hétfőn a kereskedelmi miniszterek döntése Luxemburgban csökkentette ezt az értéket 6 milliárd euróval, tehát 22-22,5 milliárd eurós viszont válasz születik a mai nappal, egészen pontosan április 9-ével az Európai Unió részéről, azért, mert a listáról bizonyos termékeket kivettek a tagállamok kérésére. Tehát az ír viski tűnt el a listáról, és más italok a francia nyomásra, és különféle más termékek is különféle tagállamok javaslatára, ami azt jelenti, hogyha megvan a rugalmasság, akkor meg lehet őrizni az egységet is. Tehát én ebből a szempontból optimista vagyok. A racionalitás az azt diktálná, az észszerű hozzáállás, hogy az egységet mindenképpen őrizzük meg. A válasznak az a része, amiről nem beszéltünk eddig, és fontosnak tartom megemlíteni, az a támogató intézkedéseknek a foganatosítása, és ez az, amit gyorsan meg lehet lépni, tehát ehhez szerintem nem stratégiai higgadság kell, hanem gyors döntés, és itt olyan támogató intézkedésekről van szó, amelyek állami segély jellegűek. Állami segéllyel kell támogatni azokat a cégeket, amelyek a következő időszakban a vámháború hatásának lesznek kitéve. És ez igen fontos, még egyszer mondom, itt nem a gazdasági támogatás elvont fogalmáról beszélek, hanem arról, hogyha állami támogatással megsegítjük a bajba jutott cégeket, akkor tulajdonképpen nem teszünk egyebet, mint a munkahelyeket védjük meg, ez pedig nagyon-nagyon fontos. Az átálláshoz, addig a diverzifikáció sikerülhet, addig, amíg más kereskedelmi partnereket találunk, addig igen fontos az, hogy ne engedjük a cégeinket bajba jutni, esetleg csődbe jutni, mert ezáltal a munkahelyeket is elveszítjük, és ezáltal igazából az emberek felé és a családok felé tud gyűrűzni ez a támháború, amit semmiképpen nem szeretnénk, mindenképpen el kellene kerülni.
Támogatásokat illetően Romániában egy deklaratív kijelentés már született. Ilie Bolozsán ügyvívő államfő szólította fel a kormányt arra, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy támogassa a cégeket abban, hogy túléljék az amerikai vámháborút, csak hogy egy dolog mondani, és más dolog csinálni ezt? Tehát, hogy megvan a képesség ön szerint a román kormányban, és van-e pénz arra, hogy támogatni tudjuk ezeket a vállalatokat?
Én azt láttam az elmúlt napokban, hogy Táncos Barna pénzügyminiszter és miniszterelnök helyettes már elkezdett tárgyalni bizonyos cégekkel, elsősorban az autóipari beszállítók ágazati szervezeteivel kezdett el tárgyalni, ami azért fontos, mert itt van, itt jelentkezik az az előbb általam is leírt közvetett kitettség, hogy mi a német autóiparnak szállítunk be, ha a német autóipar bajba kerül, akkor a mi cégeink is bajba kerülnek. Most persze az egy nagyon jó kérdés, hogy van-e pénz? Hát nyilvánvaló, hogy továbbra is a romániai állami költségvetés egy nehéz helyzetben van. Ne felejtsük azt el, hogy az elmúlt évet, a szuperválasztási évet az akkori kormány egy közel 9%-os költségvetési deficittel zárta, 8,6% volt az évvégi deficit. Közben a kormány megegyezett az Európai Bizottsággal egy 6 éves deficit csökkentő tervről, úgyhogy nyilvánvaló, hogy egy szoros helyzetben van az úgynevezett fiskális mozgásszabadság, amely szükséges akkor, amikor új kihívásokra kell válaszolni, ez nem túl nagy, de én meg vagyok győződve róla, hogy akár más prioritások kárára kell találni valamennyi pénzt a költségvetésben erre a helyzetre, hiszen, mint ahogy az előbb mondtam, végül itt nem absztrakt módon cégeket támogatunk, vagy beruházásokat, hanem munkahelyeket mentünk meg, és ez igen fontos. Persze, hogy szabályoknak kell lenniük, és itt ez egy közös kompetencia, mert hogy az állami segély, az állami támogatások területén, az ipari politikák területén létezik tagállami kompetencia is, és Európai Uniós hatáskör is. Tehát az unió szintjén is már tárgyalások folynak. Az Európai Bizottság elnöke a héten tárgyalt a három legkitettebb iparág képviselőivel, ez az alumínium és acél, az autóipar és a gyógyszeripar, de következnek tárgyalások a következő hetekben a többi iparág képviselőivel is, hiszen a már eléggé közismert bejelentés szerint április 9-én és 15-én lép életbe az Európai Unió válasza a márciusban kivetett Egyesült Államok beli vámokra, és május közepén fogunk válaszolni az április másodikai általános vámokra, ha addig nem sikerül megegyezni, tehát május 15-éig több mint egy hónap van, ezt a hónapot kellene érdemi tárgyalásokkal eltölteni, feltéve, hogy megszületik a politikai akarat, a politikai szándék a Fehérházban, Washingtonban azzal kapcsolatban, hogy mandátumot is kapnak a tárgyaló csapatok, vagy a tárgyaló felelősök, és tényleg el lehet indítani az érdemi tárgyalásokat. Addig nem pótcselekvés, ön az előbb említette, hogy az Európai Parlament delegációja utazik Washingtonba. Nyilván, hogy az európai parlamenti képviselők nem tudnak kereskedelmi tárgyalásokat lebonyolítani, mert erre nincs hatáskörük, mi politikai tárgyalásokat tudunk folytatni, de nyilván, hogy a politikai tárgyalásoknak a jelentősége az nagyon nagy, úgy, ahogy a kollégáink Washingtonba utaznak ezen a héten, jövő héten az Európai Parlament Kereskedelmi Bizottságának a delegációja fog Indonéziába utazni, Jakartába. Indonézia az egyik olyan dél-kelet-ázsiai partner, amellyel nagyon közel vagyunk egy szabadkereskedelmi egyezmény aláírásához, és reméljük, hogy a diversifikáció sikerülni fog Dél-Kelet-Ázsia, akár Ausztráliával, a Mercosur tagállamokkal, régióval kapcsolatban sikerül új piacokat megnyitni, új kereskedelmi szerződéseket aláírni, és ezáltal új lehetőségeket állítani az európai cégek elé.
Igen, és akkor zárjuk ezzel a gondolattal a beszélgetésünket, képviselő úr, hogy tehát most arról kell beszélnünk, hogy az Európai Unió megütött egy békülékeny hangnemet Amerikával, de közben gőzerővel nyit más piacok felé, és ebben van a jövő, vagy ebben lehet a jövő?
A jövő az akkor fog kiszámíthatóbbá válni, hogyha mi egyszerre mindenhol teljesíteni tudunk. Tehát új piacok nyitására és diversifikációra ugyanúgy szükség van, mint a belső támogatásra, tehát ott, ahol károk jelennek meg, ott támogatni kell a saját európai cégeinket. Új közbeszerzési szabályokat kell megnyitni, össze kell kötni a kereskedelmi és a biztonságpolitikai intézkedéseket, mert végül is a biztonságpolitikai intézkedések, az, hogy szükség van egy közös európai védelemre, az, hogy a NATO mellett nekünk új biztonsági intézkedéseket kell hozni, mindezeknek van egy gazdasági és egy kereskedelmi vonatkozása, és a békülékenység, nem tudom milyen más szót keresek, én inkább azt mondanám, hogy tárgyaló készek vagyunk, és a felhevült helyzetből át szeretnénk kerülni egy nyugodtabb helyzetbe, vagy ha nem nyugodt, akkor legalábbis egy aktív tárgyalási helyzetbe. Az aktív tárgyalások a kereskedelem területén nem tudnak napokon belül eredményt hozni, ezek hosszas folyamatok, tehát itt ugyanúgy, ahogy az amerikai partnereink, Trump elnök is személyesen arra készíti fel és próbálja fel fölkészíteni az Amerikai Egyesült Államok beli közhangulatot, a közmédiákban való vitákat, arra próbálja felkészíteni, hogy először nehezebb lesz, utána jön be, következik be majd a jobb időszak, a gazdasági növekedés, az újraiparosítás. Ugyanúgy mi is azt kell lássuk az Európai Unióban, hogy lehet, hogy nehezebb idők következnek, nekünk meg kell mozgatni mindent, a békülékeny szót én inkább a tárgyalókész szóra cserélném le, ugyanakkor nyilván, hogy erőt kell mutassunk, felsorolva a válasz lehetőségeinket, pontosan bemutatva mindig, hogy mikor, milyen lépést fogunk megtenni, és megtartva az Európai Uniós egységet, mert ez nélkülözhetetlen kelléke az unió tárgyaló erejének.
Itt egyértelmű, hogy nagyon fontos az optimizmus ebben a kérdésben, csak hogy az elmúlt időszak azt bizonyította, itt a kiszámíthatóság fontosságát említette a képviselő úr korábban, hogy a Donald Trump vezető adminisztráció az minden csak kiszámítható, nem? Tehát, hogy ilyen alapon nagyon-nagyon nehéz bármiről is tárgyalni, mert az, amiről megegyezünk most, holnap lehet, annak a teljes ellentéte fog történni.
Teljes mértékben igaza van, és én azt nem zárom ki, és nem is csak rólam van szó, próbálom én is követni a gazdasági jellemzőket, a fontos véleményeket, és azt látom, hogy nem zárható ki az, hogy Trump elnök és csapata sikeresek lennek, és ez a kreatív rombolás végül sikerülni fog olyan szempontból, hogy valamilyen módon, valamennyi idő alatt a következő hónapokban, években sikerül új alapokra állítani a világkereskedelmet. De az új alapokra állított világkereskedelemben is vezető helyet foglal el az Európai Unió, a nagysága, a gazdasági ereje, a gazdaság sokszínűsége és a piaci kapacitása, illetve az Európai Unió belső piacának a nagysága kapcsán, tehát mi nem fogunk sem eltűnni, sem elszállni, sem jelentéktelenné válni a következő években, hogyha lesz egy új gazdasági összetétel, egy új világgazdaság, egy új világkereskedelem, abban is az Európai Unió egy fontos helyet fog elfoglalni. Mi állandóan úgy kell gondolkozzunk, ez az az én politikai meggyőződésem, amelyet valóban kell váltani a szakpolitikák területén is. Nekünk állandóan muszáj úgy gondolkozni, hogy nem az a célja az Európai Uniónak, hogy megnyerje a versenyt az Egyesült Államokkal, hanem az a célja az Európai Uniónak, hogy olyan döntéseket hozzon, amelyek megtartják a munkahelyeket az Unióban, amelyek új munkahelyeket teremtenek a jövendő új gazdasági ágazataiban, és amelyek tulajdonképpen összeillenek a mi európai értékeinkkel is. Tehát létezik egy európai életmód, amely más, mint az Amerikai Egyesült Államoknak az életmódja. Mi nem szeretnénk amerikaiakká válni, az én véleményem szerint, hanem mi európaiak akarunk maradni, erdélyiek, bajorországiak, írek, franciák, belgák és a többi, és ehhez kell mérni, ezekhez az érdekekhez, és ezekhez az értékekhez kell mindig igazítani a mi politikai és szakpolitikai döntéseinket.
Winkler Gyula európai parlamenti képviselő volt a Naprakész vendége. Képviselő úr, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.